A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli is.
Itt szinte szolgalelkű pontosság.
Tényleg, most nézem, hogy lassan oda jutok, hogy elmondjam a pontos időt. Tehát ez a Rádió Café 98.0-án szól ez a produkció. Augusztus 28-án szerdán 6 óra 30 perckor. Mihálovics Andrással.
És Gede Balázsa,
látszik,
jó reggelt!
Látszik, hogy elcserélhetünk. Egy percet hoztál az induláson azonnal.
Hát mert nézve rá az adásmenetre.
A precizi...
hány vendég? Hú, hány téma?
Azt számoltuk, hogy 9 vendégünk lesz, akivel beszélgetünk. Rettentő színes témákban, mert itt aztán lesz a minimálbéremeléstől elkezdve a Telegram vezérnek a letartóztatása, és hogy hogyan tovább Telegram, felsorolni is nehéz. Lesz itt az MNB-ről szó, aki
nyaraló árakról,
nyaraló
desziklálódó talföldről.
Így van, olimpikonokról, akik feltalálóként is bizonyítottak, úgyhogy rettentő sűrű, de annál izgalmasabb adásmenettel készült.
Úgyhogy morgásra nincs idő, bár én akartam mondani, hogy emeljük be a gólyatábor témát, de olyan szintű leszavazás volt, hogy inkább a véleményemet megtartom magamnak. Szerintem mindenki ismeri, úgyhogy hagyjuk ezeket a gólyatábori dolgokat. Azért, mert hogy a hallgatók, akik már aktívak a 0630
én csak téged védelek, hogy ne rombod le azt a nimbuszt, amit miért? Hosszú évek alatt felépítettél. Az, ahogy...
Én értem, de amikor a többi, de amikor az elefántok gúnyolják az utolsó mamutot, nézve, hogy néz ki, meg miért bundába járkál a kánikulába, attól még arról szegény utolsó mamut nem tehet, hogy egykoron az volt a normális.
Persze,
és
csak jobb,
elfogadott, és sem, nincs itt semmi látni való.
A mamut már, hogy csendben üldögélen.
Hát mondom, az utolsó mamut. Csak ne trompitáljon, mi? Ha már bundába szedi a füvet.
Így van, így van.
Igen. Isten éltesse az ágostorokat nevük napja alkalmából, és a születésnaposokat is természetesen ma sem felejtjük el felköszönteni. Nagyon jó egészséget, sok vidámságot mindenkinek, aki ma tartja a születésnapját. Nem árta, tudják, hogy augusztus 28-a van, az ő születésnapjukon mondta Martin Luther King a Van egy álmom kezdetű beszédét, tehát a világ történelem egyik leghíresebb, és valóban mondtam, hogy sorsformáló beszéde ez, érdemes akár kortárs felvételen is meghallgatni.
Igen.
Aztán ugyanebben az évben indult el a Malév első, mert akkor még volt ilyen, hogy Magyar Légitársaság, vagy Magyar Légi Közlekedési Vállalat, annak a rövidítése
igen.
volt a Malév.
Fú, és mi is volt az előd? De egy addig mondja.
Maszov lett.
Maszov lett.
Igen volt. Elindult a Malév első Európán kívüli járat, egy IL-18-as gép Aténba és Kairóba, és onnan Kairóba repült. A Budapest-Atén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerinti járat hetenként egyszer indult Budapestről Athénba, illetve Kairóba minden kedden, Kairóból, illetve Athénból szerdán érkezett Budapestre. Azt mondja, hogy 89-en fértek fel a gépre, a menetidő pedig 2 óra 20 perc volt Athénig, onnan pedig Kairóba 2 óra. Egyébként, hogyha aki direkt Kairóba ment, ugye tartózkodtak egy kicsit Athénba, és 5 óra 10 perc alatt repült el Egyiptomba. Aztán 1981 a meleg férfi a közelében egyre több ilyen tüdőgyulladásos hasonló kaposi szarkoma tünet együttes mutató rosszindulatú daganatos megbetegedést észlelt az Amerikai Nemzeti Közegészségügyi Központban, erre válaszul pont 1981. augusztus 28-án tették közzé, hogy szerzett immunhiányos tünet együttesnek, azaz AIDS-nek nevezték el. Ez is egy fontos dátum. Születésnaposok!
Kérlek szépen,
Johann Wolfgang... Te vagy a németes Hegel után most ezt
igen,
is.
Igen, ez, csodálkoztam én is, vagy nem csodálkoztam, csak úgy eszembe jutott a tegnapi Hegel születésnap, hogy ma a Goethe-re emlékezhetünk, 1749-ben született ezen a napon Johann Wolfgang von Goethe, német író és költő. 1908-ban pedig Robert Merle, francia író, akinek éppen az Állati Elmék című könyvét, regényét olvasom, mert hogy az eddig kimaradt.
Az a delfines.
Az a delfines, igen, amikor beszélni tanítják a beszélni, a delfineket, de közben ugye hát egy lehetséges katonai akcióra készítik.
Az oroszoknak vannak ilyen delfinjei.
Őket. Itt is feljön az orosz szál, ugye, hogy ki fogja előbb ezt a tudományos áttörést meghozni. Nagyon, nagyon jó kis regény, nagyon szeretem a Goncourt-díjas francia író írásait, regényeit. Aztán...
Szilágyi Tibor hangját és játékát.
Azt hiszem, igen.
Kedvelem, 1942-ben született a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Úgyhogy jó egészséget kívánunk.
Ahogy Gotthár Péter Kossuth-díjas magyar filmrendezőnek is, amúgy nem mellesleg díszlet és jelmeztervező is, a nemzetművésze, ő is ma ünnepelhet. Kollégájával egy, a David Fincher amerikai filmrendezővel, aki videóklip készítő is, többek között a Harcosok klubja fűződik az ő nevéhez. Jack Black, akit egyszer hallottam egy szlovák nyelvű vagy cseh nyelvű filmben, hogy Jacka Blackának hívták. Jé, hát egy micsoda évszám, hát ez egy parádés év volt, amikor ő született. Amerikai színész, komikus és zenész, ő is ünnepelhet ma. Azt mondja, hogy 55 évesen.
Na nézzük akkor az első zeneszámot, az ünnepeltek.
Már is. Hát, ja, azért, hát a tempó.
Hát mert ugye igen, különben alig ha fér be
bármi.
Ennyi vendég a műsorban, és ennyi téma. Ma született Bárány írja Nándor, nagyon helyesen, mert legalább felélesztette azt a felületet is, ahova ő írt, és ezzel színesíti mindenképpen a hozzászólások folyamát. Gézut ne hagyjad ki.
Nem hagyom, mert ő élesztette 0 óra 14 perckor. Ezen a csatornán írt egy hajkút. Egyrészt sok voltam, másrészt meg pont nem elég. Rossz fűszer vagyok. Köszönjük szépen.
Gézát szerintem papírcsónakként a hányódó tengeren kell elképzelni párkapcsolati dolgokban, mert alig ha hiszem, hogy ez mondjuk a munkahelyén fordult elő, és ez ihlette őt írásra, hanem inkább valami hölgy gyötörte meg, hát, és játszott lombfűrésszel lelke húrjain.
Igen.
És ennek kapcsán kaphattuk ezt a kis hajkut.
Még egy gyors üzenet, hallgató írja, hogy ő ült IL-18-as gépen, turbó légcsavaros volt, az a sugárhajtású alapon működő hajtómű légcsavart hajtott. Ez volt a
nem lényeg. Ezt mondtam volna?
De ez egyébként szerintem igen, csak
ja, kicsit, ja, hogy a turbó lépcsavar működésének igen, miben létét fejtettük ki.
Ennyi.
Jó, oké, akkor egy Lady Lena mashup-pal kérünk időt ahhoz, hogy átlapozzuk gyorsan a mai sajtótermékek legfontosabb híreit.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy ki mit ír. Megfogott, múlt héten beszélgettünk Ács Gáborral a Vizerről, és most látva egy címet a portfólión, hogy kilőtt a Vizer és hogy most kell beszállni, és hát megnéztem a grafikont, azért ez nem kilövés, ez egy felpattanásnak nevezhető inkább, tehát amikor elveszíti az árfolyam a felét, vagy az értékét, és utána tehát több mint 50%-os bukót hozott össze pár hónap alatt, és utána felpattan 6%-ot, azt szerintem még vékonyka, de a lényeg az, hogy portfólión lehet arról olvasni, hogy ne. Vajon most kell-e beszállni vizet.
Több helyütt, hogy olvastam, hogy többek között a már említett portfólió.hu-n, hogy nem lesz nékünk nemzeti szupervonatgyártó vállalkozásunk.
Nem, elkaszálták a spanyolok.
Mert hogy a spanyol kormány elutasította a Magyar Gazmáva konzorcium felvásárlási ajánlatát a Talgó szupervonatgyártóra. A spanyol kormány is megerősítette a híreket. A döntés hátterében, idézem, súlyos nemzetbiztonsági aggályok állnak. Miután a spanyol kormány szerint komoly kockázatot jelent, hogy a magyar kormány szoros kapcsolatban áll Oroszországgal. Aztán menekülnek a szakemberek a gyermekvédelemből. Szomorú hír ez is, a Népszavából olvastam. Országos szinten 265-en a munkavállalók 6%-a biztosan elhagyja a gyermekvédelmet, az érintett gyermekeknek pedig emiatt költözniük kell. A fővárosban még rosszabb a helyzet. A Csepkő gyermek otthoni központból eddig 21-en távoztak. Azért, mert hogy méltatlan kormányzati ellenőrzések zajlanak a gyermekvédelemben. Talán így lehetne sommázni a cikklek föl mondani valóját.
A Telexen egy késő esti cikket szúrtam ki, mert hogy ahogy említettük, ugye itt a műsorai promóban mi is foglalkozunk majd az elfogott Telegram elfogott vezérével, Pavel Duróval, illetve magával a Telegrammal és annak a lehetséges jövőben is sorsával. A Telexen is írnak róla, van egy cikk, az oroszok a hadititkaikat, a trumpisták a szólásszabadságot féltik az orosz Zuckerberg elfogásától. Ez az orosz Zuckerberg, ez a Pavel Durov, akit őrizetbe vettek Párizsba, és most meg is hosszabbították a fogvatartását.
Aztán döntött a kormányhivatal, olvasom az Indexen, bezárják Iványi Gáborék iskoláit és óvodáját is. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott iskolák és óvoda a felhalmozott adóhatóság és közműtartozások miatt veszélyeztette az óvodások és a tanulók biztonságos nevelését, ezért törölték az intézményeket, a gyerekeket szétszórják a jogszabályokban megint más intézményekben. Iványi Gábor szerint azért nincs pénzük, mert a kormány visszatartja nekik járó juttatásokat. Ez is egy érdekes hír, aztán...
A 444 is egy érdekes dologgal foglalkozik, ingatlan piaccal Bécsben, és azt a kérdést feszegette, hogy ott miért nem szálltak el az ingatlanárak, és miért nincs lakhatási válság, miután szemben Budapesttel az osztrák főváros népessége robbanásszerűen nő, és a lakásárak mégsem szálltak el. Tudatosan átgondolt urbanisztikai elvek alapján történelmi léptékű fejlesztések folynak városszerte. Hát így azért nehéz lesz a nyomukba eredni, hogyha ők egészen másképp csinálják, mint mi. 444 egyébként, ott lehet ezt elolvasni.
Igen, aztán én imádom a kis színeseket. Most is beemelnék ide egy ilyet, mert hogy kérem szépen, egy izraeli múzeumban történt egy olyan eset, hogy egy gyerek véletlenül összetört egy 3500 éves leletet.
Az a klasszikus poén, ugye, amikor a pinkorabeli vázának neki megy valaki, és pityára töri, mert vendégségben nem tud viselkedni.
A bronzkori leletben eredetileg feltehetően bort vagy oliva olajat tároltak. Az Izrael Múzeum bejáratához közel védőüveg nélkül volt kiállítva. Az intézet ugyanis azt vallja, hogy különleges bája van a régészeti leleteket bármilyen akadály nélkül megmutatni. Hozzáteszem, lehet, hogy most ezt újra gondolják. A fiú apja azt mondta, hogy a lelet azután esett a földre, hogy egy gyerek egy kicsit elfordította a korsót, mert kíváncsi volt, mi van benne. Az apuka először megdöbbent, mikor meglátta, hogy mi történt, de aztán megnyugtatta és beszélt a biztonsági őrrel. A múzeum jelezte, vannak olyan esetek, amikor szándékos rongálás történik, azoknak súlyos következményei vannak, a rendőrséget is bevonják. Ebben az esetben azonban nem ez a helyzet, véletlen baleset történt. A történtek után meg is hívták a 4-5 éves fiút és családját, és körbevezették a múzeumban, úgyhogy meglehetősen higgadtan kezelték ezt a dolgot. Én erre csak annyit tudok mondani, az egy kis mondással, hogy 1000 éves keltakard, úgy állj, nehogy eltakard.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Megállj, Maci, megállj, egyszer szóljál, csak a szóvicnek.
Ez nem szóvic volt, ez Nyomasek Bobó egyik örök becsője a szeszélyes évszakon.
Na, jó van.
0,2%-os BUX mínusz 73.315 pont, és nem volt meglepetés, mert hogy csak egy legény az értelmezhető forgalmat bonyolító papírok közül, amelyik erősödni tudott, ez a Richter volt 0,28%-kal 10.740 forintig. A Magyar Telekom 1,73%-os mínusz hozott össze, az elég nagy mínusz, 1024 forintig csúszott vissza, az OTP 18.550 forintos záróérték, azt jelentett, hogy a negatív tartományban stagnált, mert 0,5%-os mínusz, az szerintem stagnálás az OTP-nél. 0,73%-os mínusz hozott össze a MOL 2710 forinton kezdi ma a kereskedést, és kérlek szépen, megint csak az Opusban pörögtek az események, az 2,27%-ot erősödött.
De legalább kiderült, ugye gőzerővel veszi a saját részvényeit a társaság, és az is, hogy igen, nemzetközi nagy indexekbe kerül be, ugye, ami vélhetőleg majd
megint
további keresletet fog.
Megint csak valami támasztad.
Így is van, mert igen, hogy akik azokat az alapokat követik, azok
kérlek indvásra. Szépen, hogy van egy ilyen, hogy 393 és 393 forint 10 fillér között kasztanyettázott a forint, de reggel valami történt, mert benézett 392.80 alá, most olyan 392.70 körül van az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk. Eközben a nemzetközi piacokon valamit találjunk ki, mert van egy haverom, állandóan arra panaszkodik, hogy mindig azt hallja, amikor én tőzsde híreket mondom, hogy semmi verbális tűzijáték, és nem is érti, hogy mi a túrót szeretnek más ismerőseim a Millás reggelin, mikor ő csak azt hallja, hogy hány század százalék volt a mínusz a bukszban. Hát mit mindig, találjunk ki?
Lehet, erre? Hogy mindig ekkorú kocsiba, és
hát
csak 6 percet
de
tölt.
De ez van, pont ez van.
Hát akkor azt tudjuk javasolni neki, hogy egy kicsit, nem tudom,
üldögéljen korábban,
menjen be később, ezt látogassa, és akkor különböző műsorelemeket fog hallani. Hát pedig most is az jön, mert az európai piacok és az európai tőzsdékét is százalékban mérik, vagy legalábbis az ottani mozgásokat. Egész jó hangulat volt, mert hogy a frankfurti DAX 3%-kal, a londoni FTSE 2%-kal emelkedett, a franciák már erre nem... ezt nem tudták követni, ezt a tempót, 3% volt a mínusz. Így lett egyébként a Eurostoxx 51 nagy pozitív 0%-osan, nem is érdemes vele foglalkozni. A tengeren túlon is egyébként nagyon ilyen csendes várakozó volt a kereskedés, a Dow Jones, hát ez megint százalékosan értelmezhetetlen, ez a 10 pont egy 41 ezres indexnél, de fölfele volt, az S&P az 2%-kal, de 2%-kal emelkedett, minden bizonnyal a mai, igen, szerintem mai Nvidia gyors jelentésre vár a piac, onnan várják azt, hogyha az nagyon jó lesz, akkor megnyugodhatnak, mert megy az AI őrület, fogynak a csippek, és minden rendben van. Meglátjuk majd, hogy milyen eredményt közöl a társaság, és milyen reakciót ad arra. Egyébként Ázsia egy picit korrigálgat, és pont ezzel magyarázzák a hírmagyarázók, hogy kicsit visszahúzódtak a befektetők várva az Nvidia eredményeire, gyors jelentésére. Ez a Nikkeiben megint csak plusz nullát jelent, tehát 18 pont egy 38 ezres nominális értékű indexre. Shanghai 2-4% mínusz, attól függ, melyik indexet nézzük. Sőt, tudunk olyat találni, a China AH50-est, ami 1,1%. Csak ez ma nem pörök, hanem ez a tegnapi záróérték, köszönjük. Szóval a lényeg az, hogy mindenki várja, hogy a tech óriás és AI mágus milyen számokkal fog előrukkolni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
lenne itt még valami, mégpedig az, hogy a lapszemlébe nem tettük bele, de tragikus hirtelenséggel elhunyt Mihályi Győző színművész, és róla is illik megemlékezni, ő is nagy kedvencünk volt, ugye több szerepben is, úgyhogy ez meg egy szomorú hír volt így a végére. Na most mit csináljunk, mert van körülbelül 6 percünk, annyira rohantunk.
Hát egy zenével kusszunk rá a hír összefoglalóra, értesítsük a hírszerkesztőt.
A hírszerkesztő bejött.
Nagyon gyorsan kell összeállítani a híreket, de ő ezt megtette, mert valahonnan levágta, hogy...
Mi van?
Nagy a tempó, úgyhogy szerintem...
Mi lenne?
Hát akkor ez sem dob mentőövet szenvedő rádió műsorunk reggel viharos van, vizeibe. Van. Ez a hozzászólás, úgyhogy tényleg elnyomunk egy kis zenét, aztán jönnek a hírek nagyon nagy pontossággal.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 28-a szerda reggel van, és mondom hány óra? 7 óra, 6 perc. Itt van Mihálovics András.
Meg a Gede Balázs. Igen. Jó reggelt kívánunk! 0630-as, 6-os, 980-980, ide lehet írni, de a Gede úgyse olvassa be őket. Én egy gyors közlekedési információt, mert fontos, azért megosztanék a nagy érdeművel. Baleset történt a Rákóczi hídon Pestre, a Budai hídfőnél a külső sávban, úgyhogy mindenki kapaszkodjon és készüljön arra, hogy torlódás várható azon a
környéken.
Just
is beolvasom, hogy kérdés jött, hogy Kántor kollega reagálta már a doktor forradalomra.
Szerintem, ugye? Aki ezt az üzenetet írta, az pontosan érzi a stábon belüli törésvonalakat, és ezekre próbál lávát locsolni, úgyhogy nem válaszolunk erre a felvetésre.
Igen. Azt mondja, hogy... Szóval a gyerek rossz volt, nyúlkált a tilalom ellenére, cserébe jutalmú saját körbevezetést
hát
kapott.
Igen, de hát ez olyan emberi, nem? Hát most véletlen. Nem a gyerek nem ugrott neki, hanem szerette volna megnézni, hogy mi van benne, és tudod, hogy így belenél, és akkor hát felbillent az egész. Hát most igen, na mindegy. Úgyhogy...
Mihály Győzőre emlékeztünk, a hallgató leginkább az NCIS gipsz ügynöke. Magyar
hát meg olyan sok helyeket szinkronizált a művész úr, hogy azt mondja, amikor a Cseh tévéadón néztük, hogy Vinettú megállt valami szírten, lassan körbe mutatott, és így szólt, így-i, hogy-i, zadle, hogy-i.
Olyan Vinettúson rendesen. Na jó, szerintem.
Képzeld el, hogy a minap szembe jött egy olyan, ha már Vinettú és csehszlovák, ha jól sejtem, szembe jött egy olyan szórakoztató ipari kezdeményezés, igen, hogy a régi nagy VHS klasszikusokat, mint például a Terminátor 1, vagy a Drágám a kölykök összementek, vagy nem tudom, most hirtelen mondtam párat, de nem tudom biztosan, hogy persze ezeket, meg lehet nézni moziban hangalámondással.
Ne.
De.
Úristen.
Annyira gondolkodom, hogy egy ilyenre elmegyek.
Én nem.
A gyerekeimmel, hogy tudják, hogy milyen kitartás, milyen nagy elszántság, és milyen nagy... Bár azt a rogy képminőséget úgyse tudják a moziba produkálni, pedig azzal együtt volt. Tehát én olyan rossz képminőségben néztem meg a Terminátor című filmet, hogy nem értettem, hogy az a... és természetesen azt hiszem francia, vagy német nyelven, nem értettem, hogy az egyik mesztelen pasi, az hogy került már megint mesztelenre, mikor előtte rabolták ki a igen, motorodat, meg
sokszor,
a csizmádat.
Sokszor, meg... sokszor első osztályú repülőjáratok monitorjáról vették föl kézikamerával a filmeket, mert ott már megjelent premierbe, és azok okozhatták ezt a rettenetes minőséget, és utána jött a hangalám, tehát pusztító tényleg, hogy miket néztünk.
Sem vizuálisan, sem akusztikusan nem volt
de
megfelelő a minőség.
De izgultunk.
Igen.
Hát akkor...
Oda elkönyörögtünk, hogy megnézhessük? Felmehessünk Tibiékhez a nyolcadikra, amikor nincsenek otthon az anyukájáék? És miután megnéztük a Terminátor 1-et, akkor megnéztük, hogy apukának még milyen VHS-es hangalámondásos. Ugye, hogy ugye. Na, menjünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Nincs itt semmi látnivaló, kérem szépen, ha már szolgalelkűen beszámoltunk a vasútnak a komoly problémájairól a tegnapi napindító beszélgetésben, akkor a rendkedvéért visszaállt a rend.
A keleti pályaudvar 140 éves születésnapjáról.
Visszaállt a rend, Budapest egyik legforgalmasabb vasúti pályaudvarán, tegnap kora délutántól újra teljes kapacitással haladhattak a vonatok, úgyhogy megszűnt a kisiklásból adódó forgalmi fennakadás.
Aztán a Budapest legjobbjai között a... Nem, a világ legjobbjai között a budapesti éjszakai élet. Time Out magazinnál 9. helyezést ért el. Egyébként összesen a 13-as listára 5 európai város került fel. Természetesen a romkocsmázás már kevés. Panorámás tetőterasz, partihajó, szabadtéri szórakozóhelyek kellenek ahhoz, hogy ezt a szintet el lehessen érni.
Hát, nagyot megy Budapest, mert a Szigetről is jöttek hírek, mégpedig a vendégszámról 178 ezer vendéget fogadtak a fővárosi szállások augusztus 7 és 12 között. Ez azért érdekes, mert ebben az időpontban zajlott a Sziget Fesztivál. Összesen 336 ezer vendégészakát regisztráltak a fővárosi szállások, tizedével többet, mint a tavalyi esemény alatt, különösen külföldek érdeklődése volt kiemelkedő, akik 20%-kal többen érkeztek, és 10%-kal több vendégészakát is eltöltöttek Budapesten, mint a tavalyi Sziget idején, és a Szigetet megelőző hét azonos időszakához viszonyítva pedig még láthatóbb a rendezvény gazdasági és turisztikai hozadéka. A fővárosi vendég éjszakák száma negyedével, a szálláshelyek bevételei harmadával múlták felül az előző heti értékeket. Egyébként a Budapesten 10 vendégből 9 külföldi volt a Sziget Fesztivál idején is. Úgyhogy ennyit a Sziget gazdasági hasznáról, aztán megint csak turizmus.
Igen, 10-szer annyi turista fordul meg Európa nagyvárosában, mint annyian lakják őket, ezt a Kubit számolgatta ki, és hozta össze ezeket az információkat. Az egyik, sőt, a legdurvább szerintem ezen a diagramon Velence, 250 ezeren lakják, és figyelem, 20 millióan fordultak meg a Szent Márk téren az elmúlt nyáron.
Csak az elmúlt órában.
Na, az szép lenne, igen. Úgyhogy hát ugye arról hallunk híreket, hogy egyre nagyobb a feszültség a nagyvárosokban, emiatt mennek fel az ingatlan árak, élhetetlenné válik, sőt nem csak az ingatlan, minden ár, hiszen az óriási kereslet a turisták által támasztott kereslet hajtja, pörgeti az egyéb árakat is, úgyhogy ez egy elég nagy probléma a világ nagyvárosaiban.
És akkor a kis színes hírek nagybarátjaként a fővárosi rovatot is beszennyezném egy ilyennel. Augusztus 31-én délelőtt 10 órától M. Tud Zsolt világbajnok homokszobrász és csapata mutatja meg, hogyan lehet tökéletes homokvárat építeni. 15 órától élesben is ki lehet próbálni, amit délelőtt tanultunk a mestertől, sőt a legbátrabbak még azt is kipróbálhatják, hogy versenyben hogyan állnak, családban is lehet nevezni balikám, úgyhogy viheted a kölköket is, meg anyát is homokvár építő bajnokságra. És a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, úgyhogy érdemes felkeresni a Városháza Pop-up Parkot, ahol ez a rendezvény, tehát 31-én szombaton homokvár építő bajnokság.
Nagyon, itt a fővárosban nagyon jól el lehet koricálni, majd szombaton nagyon sok, ugye tegnap beszámoltunk a Bartok Festről, most ez jó sok program lesz.
Igen. Szóval homokvár építők. Figyelem, nem tudtam nem észrevenni, hogy az egyik tudományos csatornán, drága barátom, olyan valóságsó van, ahol eddig építettek legót, sütöttek süteményt, énekeltek, sportversenyeztek, túléltek minden, most homokvár építő bajnokság van. Mindig mondják, hogy most állatokat kell építeni homokból, most híres épületeket kell, és a zsűri ott fanyalog.
Őrülök.
És a kulcs szó ebben az esetben az omlás. Legalább 70-szer elmondták, hogy nekem most nem, remélem nem lesz omlásom. A múltkor volt omlásom, de most nem lesz omlásom, mert hogy az omlás az a homokvár építők világos legnagyobb ellenfele. Érthetően. Ezek szerint.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Az elmúlt időszakban, ahogy folyamatosan emelgették a minimálbéreket, de hát ugye közben meg az átlagbér is emelkedett, olyan 40% körül ingadozott a minimálbér az átlaghoz képest. Most jött egy ötlet, hogy legyen az 50%, és hogy 2027-ig egy 400 000 forintra kéne felemelni.
Hát hogy ez jó ötlete. Hát
meg kibírják el a vállalatok, hogy... ugye, mert ez mindig két oldala van, nyilván az nem fog ellenkezni az, aki minimálbéren van, hogy megnőjön ez a, ez a bérforma. De hát a vállalatoknak ezt meg bérköltséggel meg minden együtt ki kell gazdálkodni. Kérdés, hogy ez belefér-e? Madár Istvánt, a Portfolio.hu vezető elemzőjét kérdezzük ez ügyben. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát figyelj, egyrészt van egy olyan ranglista, meg egy olyan nyomás nyilván a politikusokon is, hogy főleg ez ugye nyáron látható, hogy kimegyünk a magyar fizetésünkből bezsákolt euróval külföldre, és látjuk, hogy milyen szerény ez a magyar fizetés. Tehát valahol az európai bérekhez fel kéne zárkózni, és ezt mondjuk nem árt a vállalatoknak is, mert hát ugye, ha nem zárkóznak fel a fizetésekkel, akkor elmegy a dolgozó Ausztriába, meg Németországba, meg Londonba dolgozni. Egyrészt van-e ilyen kényszer, vagy ez teljesen mindegy makrogazdasági szempontból, hogy mennyit keres a dolgozó?
Nem, azt gondolom, van egy ilyen kényszer, tehát azért az jól látszik, hogy abban az esetben, hogyha a bérek nem zárkóznak föl gyorsan, akkor azért egy ilyen munkaerő export, vagyis a munkaerő kiáramlása azért az zajlik, különösen a nyelvet beszélő, vagy a határhoz közelebb lévő munkaerő, az nagyon szívesen vállal a munkát kint. Ugye ráadásul nálunk pont az Európai Unió egyik legfejlettebb országa, Ausztria a szomszédunk, tehát ott azért nagyon látványosak a bérkülönbségek, így érthető, hogy van egy ilyen igény, de általában is el lehet kezdeni beszélni arról, hogy amióta az Európai Unió tagja vagyunk, és kinyílt a munkaerőpiac, azért jól látható módon nagyon sok országban, a balti országokban például, de Romániában is nagyon sok ember távozott külföldre, tehát ilyen szempontból mindenképpen szerencsés lenne egy ország számára, ha a bérei föl tudnának zárkózni. Csak nyilván a bérek fölzárkózása az viszont egyet kell, hogy jelentsen a gazdasági fejlettség növekedésével, a munkatermelékenység növekedésével, ami egyébként zajlik Kelet-Közép-Európában, bár 2004-ben mindenkinek talán nagyobb várakozásai voltak ezzel kapcsolatban, de ha hátralépünk és megnézzük, hogy 20 év alatt mi történt ebben a régióban, akkor ez egy összességében sikersztorinak tekinthető, mert zajlik egy fölzárkózás, és bár az embereket, ha megkérdeznék, főleg egy ilyen viharos 4 év után, ami itt mögöttünk van, valószínűleg nem így éreznék. De azért mégiscsak azt lehet mondani, hogy a bérek is növekednek, csak hát sajnos azért ennek a tempója nem olyan, hogy ne lenne még mindig nagyon erősen szemmel látható mondjuk egy oszták vagy egy német bérhez képest a lemaradás.
Meg mennyire, hogy mondjam csak, mennyire érthető és akceptálható ilyenkor a vállalkozások kapálózása, mert hogy ilyenkor meg mindig előkerül, hogy jó, de hát ezt nem tudjuk kitermelni, hát csődbe fognak menni tömegesen a magyar vállalkozások, de olyan nagy baj, hogy csődbe megy egy olyan vállalkozás, aki nem tud annyira hatékonyságot növelni, hogy megtartsa a dolgozóit?
Igen, illetve biztosan csődbe megy el, vagy pedig ez egy ilyen olyan kapott teher, ami rászorítja a versenyképesség és a hatékonyság.
Vagy a kapitalisták hogy még több legyen az ő jövedelmük, és ne kelljen szétosztani a dolgozók között.
Igen, ez egy mondhatjuk úgy Magyarországon most már egy 5-8 éve tartó nagyon éles vita, hogy jó-e, hogyha a bérek gyorsabban növekednek, mint amit egyébként mondjuk a munkatermelékenység növekedése úgy összgazdasági szinten lehetővé tesz. Ugye nagyjából 2017-től mondhatjuk azt, hogy a bérek elkezdtek érdemben gyorsabban növekedni, mint az infláció, amit aztán ugye egy nagyon durva inflációs sokk aztán itt az elmúlt években nagyon csúnyán keresztül húzott, de a nominális bérnövekedés azóta érdemben magasabb, a megelőző időszakban ilyen 6-8%-os tempóban nőtt, és ez aztán vissza fölemelkedett kétszemegyű tempóba. És ugye egyelőre nem látszik, hogy ez különösebben a vállalkozásokat megrengette volna. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy azért a közgazdaságtan mégiscsak azt gondolja, hogy abban az esetben, hogyha a bérek úgy nagyon gyorsan emelkednek, olyan gyorsan, ami hát nem kigazdálkodható egy vállalkozás számára, tehát nem teremt annyi értéket, hogy ez a többletértéket, hogy ez a bér megteremtődjön, az először a profitnak, majd utána a működőképességnek a dobására megy. Amit ti mondtok, az egy teljesen jogos felvetés, az a kérdés, hogy baj-e ez, és lehet-e esetleg, és ezt ugye a kormányzati érvelésben is el szokott hangozni, lehet-e esetleg azt csinálni, hogy kifejezetten tudatosan erősíteni a bérpolitikát, növelni a béreket, hogy végrehajtódjon egy olyan átalakulás, hogy azok a cégek, amelyek nem bírják ezt, az kiszóródjanak. Ugye ezzel kapcsolatban az az igazság, hogy azért a nemzetközi szakirodalomban nem sok olyan megfigyelés, leírt tapasztalat van, ami ezt alátámasztaná, és én mindig azért azt szoktam mondani, hogy azért gondoljunk bele, arra vannak elég jó ismereteink, és leírt jelenségek szintjén megállapításaink, hogy amikor recesszió van, rosszul megy a gazdaságnak, akkor először a rossz cégek mennek tönkre, és ennek van egy ilyen hosszú távú idézőjelben jótékony hatása, hogy a gazdaság szerkezete átalakul, és a versenyképesebb, termelékenyebb, nagyobb hatékonyságú cégek azok, amik megmaradnak. Na most ugye, hogyha a gazdaságnak nagyon jól, nagyon rosszul megy, recesszió van, munkanélküliség van, problémák vannak, akkor van egy ilyen megtisztulás, meg akkor is van egy ilyen megtisztulás, amikor a cégeknek azért van nehéz dolga, mert nagyon pörög a gazdaság, nagyon kell bért emelni, akkor ez olyan furcsa, mert akkor mindig van ilyen típusú átalakulás, tehát hogy ez egy kicsit ilyen gyanús érvelés, hogy így mondjam, és azért ezt azért szerintem először meg kellene alaposabban vizsgálni, hogy léteznek-e ilyen folyamatok, és hogy ahol, ha valahol létezik is ilyen, akkor nem lehet-e, hogy azt más jelenségek váltották ki. Én azért azt gondolom, hogy az erős verseny, általában ezek az éles piaci helyzetek, azok jobban kiváltják ezt a fajta piactisztulást, vagy ilyen ideálisabb allokációt, tőke és munkaerő allokációt egy más vállalati szerkezetben, mint sem az, hogy emelgetjük a béreket, amik egyébként a másik oldalon ugye keresletet is jelentenek azoknak a vállalkozásoknak, akik egyébként mondjuk kevésbé hatékonyak, és lehet, hogy pont ezzel segítjük őket hozzá, hogy továbbra is életben maradjanak.
Még egy nagyon fontos kérdés, én még olyat nem láttam, hogy a béremelések hírére a szakszervezetek tiltakoztak volna, de most ezt megtették, mert hogy azt mondják, hogy a minimálbér és összezár a bérminimummal, és hogy ez valami olyasmi hatást idézhet elő, hogy a kevésbé iskolázott emberek is jól fognak keresni, tehát nem lesz motiváció arra, hogy tanuljanak és képezzék magukat, ami megint csak nem egy hatékonyság növelő lépés lenne, ha ez igaz, mert hogy ugye közben meg azzal küzdünk, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem, és nem egy K+F központ Európában.
Azt gondolom, hogy ez a két elemű minimálbérrendszer, ami Magyarországon van, ez viszonylag ritka, és ezért itt is kevés a tapasztalat. Azt látjuk, hogy a minimálbér egyre kevesebb embert érint, hiszen azért egy ilyen szakmunkás szintig, főleg a fiatalok nagy része azért el tud jutni, hál' Istennek, és onnantól kezdve a garantált bérminimum jár neki. Ugyanakkor még mindig azt tapasztaljuk, hogy a minimálbér emelésének igenis vannak azért a munkaerőpiacon ilyen bértorlódást előidéző a magasabb bérszinteken is ilyen felskálázást, növekedést ösztönző hatásai. Tehát ez egy elég komplex jelenség, általában a minimálbér politika, és nagyon sok mindent kell figyelembe venni akkor, amikor szeretnénk valamit csinálni. Általában egyébként a közgazdászok úgy tekintenek a minimálbérre, mint egy olyan szociálpolitikai eszközre, ami azért van, hogy azok a munkavállalók, akiknek a leggyengébb az érdekérvényesítő képessége, azokat se, hát mondjuk így ilyen szép klasszista kifejezése zsákmányolja ki a munkadó, ne éljen vissza a kiszolgáltatott helyzetével, hogy éjbérért dolgoztatja őket. Ha így tekintünk rá, akkor nem biztos, hogy különösebben van értelme ilyen két lépcsős rendszert alkalmazni. Az, akinek már van értékelhető, értékes tudása a munkaerőpiacon, különösen egy ilyen feszes munkaerőpiacon, ami a jelen pillanatban a magyar, ott nem biztos, hogy van különösebben értelme kétféle minimálbért fenntartani. Tehát szerintem, hogyha ez azzal zajlik le, hogy egyébként a minimálbér a nemzetgazdasági átlagnál gyorsabban növekszik, és így éri utol ugye a kormányzati tervek szerint a garantált bérminimumot, azzal összességében szerintem nincsen különösebb gond.
Nincs is mindenhol minimálbér, azok az országok hogyan oldják meg ezt a helyzetet, vagy milyen gazdasági környezet kell ahhoz, hogy ne legyen mondjuk?
Eltérő mértékben van, ahol egyszerűen azt is tapasztalhatjuk, ahol nincs minimálbér, ott nagyobbak a jövedelmi különbségek a munkavállalók között, de azt is láthatjuk, hogy esetleg az ilyen típusú minimálbér nélküli rendszerekben erősebbek az önszerveződő szakszervezetek. Kikényszerítenek esetleg ágazati minimálbéreket, tehát nem hatósági állam által előírt minimálbéreket, vagy más módon megpróbálnak a bérekre erősebb hatást gyakorolni a munkáltatóknál, tehát azért van léteznek más típusú intézmények. Létezhet, nem mindenhol és nem általánosan, de létezhet, igen, és ezek segíthetik a munkavállalót abban, hogy azért elérjék az elvárható minimum béreket, úgyhogy de általában azért az a megfigyelés, hogy ott, ahol van bérminimum, vagy valamiféle minimálbér, ott azért nyilván könnyebb az ilyen típusú érdekérvényesítés, úgyhogy egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen szélsőségesen baloldali, vagy egy ilyen teljesen felesleges eszköze lenne a munkaerőpiaci politikának. Ez egy elég kényelmes és jó eszköz, és az elmúlt években azt bizonyították be, hogy ennek az emelése sem különösebben okoz feltétlenül tragédiát. Ugyanakkor nyilván az elmúlt időszakban megfogalmazott tervek, azok ilyen szempontból okoztak zavart azért a piacon, mert jól lehetett érezni azt, hogy nem teljesen világos, hogy a kormányzat pontosan mekkora minimálbéremelést is akar a következő 3-4 évben, és hogy annak milyen hatásai lehetnek.
Na majd, ha vannak részletek és jönnek infók, akkor folytatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon köszönjük, hogy most is rendelkezésünkre álltál. Szép napot!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia!
Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével néztük meg, hogy milyen hatásai lehetnek ezeknek az ambiciózus minimálbéremelési terveknek.
Most pedig jön a napközi, szusszanunk egyet, aztán tovább ülünk a makrogazdasági vonaton, amelyen nincsen fék, ezúttal a kamatdöntés hatásait fogjuk boncolgatni Vilovácz Péterrel.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Volt kamat döntés, ami az volt, hogy nem
nyúlt a kamatokhoz az MNB.
Akkor nem is döntöttek? Ilyenkor mindig
hát
felmerül.
Ez döntötték, hogy nem
nyúlnak hozzá. Vajúttak a hegyek és egeret szültek. Nem ez lett ígérve?
Hogy mennyiben volt ez vajúdás, azt mondjam, megbeszéljük. A piac nagyjából számított erre. Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével nézzük meg a döntés hátterét. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye jól mondjuk, hogy ez nem volt annyira meglepetésszerű. Beszéltünk róla, hogy ez benne lehet a
olyannyira benne volt a pakliban, hogy ha emlékén nem csalnak, akkor 10 elemzőből 8-an azt mondták, azt várták köztük mi is az ING-nél, hogy nem lesz most változás. Tehát augusztusban a jegybank, ha úgy tetszik, akkor tart egy kis nyári szünetet, mielőtt aztán újra neki durálja magát vélhetően a kamatvágás folytatásának, és alapvetően maga az indoklás is egyébként a kamat döntés, vagy nem döntés, tehát nem vágás mögött, az abszolút összhangban volt azzal, amit várni lehetett. A legutóbbi inflációs adat azért ez egy kicsikét magasabb lett a vártnál, a piaci konszenzust felülmúlta, a jegybanki várakozást egy picit felülmúlta, úgyhogy alapvetően ez már adott egyfajta indokot az óvatosságra. Azért az augusztus elejé események, ugye itt az adott hétfőn, amikor itt teljesen, ugye hiszti hétfőnek neveztem én ezt el,
amikor
teljesen elpattant a piac, azért onnan nem teljesen korrigáltak vissza a feltörekvő piaci devizák, illetve a feltörekvő piaci eszközök kockázati prémiumai, ilyen szép összetett képpel élve, de hogy összességében ez tényleg abszolút indokolt az, hogy most a jegybanknak van lehetősége szusztani egyet, egy kis nyári szünet, és akkor majd szeptemberben újra nekidurálni magukat a kamatvágásnak, és egyébként meglepő módon egy meglehetősen tiszta térképet adtak le a piac elé, hogy mik azok a tényezők, amikre ők figyelni fognak itt a következő egy hónapban, majd eldönti a szeptemberi kamatvágás sorsát.
Ha melyek voltak ezek? Ez érdekes lehet, mert ez kicsit haj az, amit a Fed csinál, hogy az adatvezérelt kamatpolitika, akkor, és már olyan mutatókat emelünk be mi is a műsorba, hogy ihaj, és mi se értjük, hogy nem az inflációt, hanem az infláció bizonyos társadalmi csoportokra gyakorolt hatását nézik, már most persze túlzok, de hogy ilyen nagyon érdekesen alakul a jegybanki.
Igen, csak az egyértelmű menetrend nem hasonlít a Fedhez, ugye, mert hát Ellen Greenspan korára emlékszünk, hogy ott azt a homályt megködött, amit tudott az öreg fújni.
Az öreg jóta.
Kihámozni mögül le, hogy mit fognak csinálni, az művészet volt. Itt pedig azért konkrétumok vannak.
Igen, ezért volt olyan Fed elnök, nem is tudom, talán Greenspan, de lehet, hogy még előtte volt valaki, aki azt mondta, hogyha amit nyilatkozok egyértelmű volt a piac számára, akkor az biztos, hogy valamit rosszul csináltam.
Igen.
Tehát a Fednek eleve van egy ilyen habitusa, hogy ők azért szeretnek csak úgy lebegtetni, meg homályban tartani. Most ez egy feltörekvő piaci jegybank esetében nem túl szerencsés, maradjunk annyiba. Aha. Próbált ezt a Magyar Nemzeti Bank is, láttuk sok esetben a piaci reakciókat, hogy azért ennél sokkal jobban szeretik a befektetők a tiszta képet, és most már azért tényleg hosszú hónapok, talán évek óta a jegybank azért megpróbál lehető legtisztábban kommunikálni. Na de vissza az eredeti kérdésre. Igen. Ugye 4 pontot határozott meg a jegybank, nem meglepő módon majd a friss augusztusra vonatkozó inflációs adat lesz az egyik legfontosabb mérce. Ugye leginkább azért, mert ha megint jön egy meglepetés, egy kellemetlen meglepetés, egy magasabb inflációs adat, azért az megint azt mutatja, hogy azért valamit még mindig nincsen rendben az inflációs folyamatokkal, és azért mindig erősebb az átárazási folyamat, mint amit mondjuk a jegybank kalkulált, és az óvatosságra intheti őket. Aztán persze természetesen ott van még, hogy mi történik a Feddel, mi történik az EKB-val. Ne felejtjük, ugye az MNB kamat döntése szeptember vége, és közben lesz majd a hónap közepén a Fednek, meg az Európai Központi Banknak is az ominózus kamat döntése. Ugye a Fed esetében elindulhat a kamatvágás, az Európai Központi Banknál újabb 25 bázispontos vágásra lehet számítani. És ugye nyilván ez fontos, nem csak azért, hogy vágnak-e vagy nem, leginkább azért, mert az amerikai jegybank esetében az a kérdés, hogy 25-öt vagy 50-et vágnak. Uh-huh. És nyilván, hogyha agresszívabban lazít a Fed, akkor az kinyithatja az ajtót a magyar jegybank előtt is, hogy akkor ők is kicsikét bátrabbak legyenek, megint tudjanak kamatot vágni. Ugye persze, mert az is kell, hogy a piac ezt elfogadja, az is kell, hogy a dollár az tovább gyengüljön, a forint esetleg egy kicsikét erőre kapjon, mondjuk attól az amerikai jegybanki döntéstől, és akkor valóban tényleg a jegybanknak itthon lehet mozgástere az újabb kamatvágásra. És akkor persze már be is hoztam a 3. pontot a képbe, mi történik a kockázatos eszközök piacán, mi történik a forinttal, mi történik a hozamokkal, hogy fogadja maga a befektető, nemzetközi befektetői környezet a legutóbbi eseményeket. Hát nyilván láttuk azért, hogy az elmúlt hónapok folyamán, hogy nagyon-nagyon nagy kilengések tudnak kialakulni egyik hónapról a másikra. Ha most relatíve stabilitás lesz, ez megint csak segítheti a jegybankot a lazítás irányába. És egy negyedik viszonylag új pont, amit megmondom nektek őszintén, még mindig emészgetnem kell, mert nem nagyon tudom hova tenni, ez a bizalom kérdése. Beemelte a jegybank a kommunikációjába az üzleti és fogyasztói bizalom javításának a fontosságát. Uh-huh. Már most az azért érdekes, mert ők úgy fogalmaznak, hogy igazán a trendet kell figyelni, de most, hogyha én a trendet nézem, akkor egyik hónapra a másik hónapra a trend nem nagyon fog megváltozni. Tehát ebből a szempontból nekem ez kicsit ilyen determináltnak tűnik, tehát hogy beemeltünk valami olyat, amiről tudjuk, hogy egyébként támogatni fogja majd a döntésünket, amit szeretnénk meghozni, úgyhogy legyen az ott, és akkor legrosszabb esetben majd arra még tudunk hivatkozni. Tehát kicsit ilyen van sapka, nincs sapka érzése van az embernek, hogy ez úgy bekerült oda, hogy legyen egy olyan tuti kommunikációs elem, amire aztán majd lehet hivatkozni, hogy na
hát ezért ez a gumi, hogy minden stimmel, de a bizalom még úgy látjuk, hogy nem elég erős. És finomát szól, drága, mi lesz a kamat kiadásokkal?
Hát nagyon küzd a kormányzat, hogy azt lejjebb szorítsák, hogy nem véletlenül természetesen. De azt gondolom, hogy ha valóban elindul az Európai Központi Bank is abba az irányba, amire a piac számített, hogy folytatódnak itt a kamatvágások. Hogyha a Fed is akár 100 bázispontnyi kamatvágást még idén végrehajt, az annyira lehúzhatja a nemzetközi hozamkörnyezetet, hogy az Magyarországnak is segít, és ezáltal ezért nyilván apró lépésekkel, de itthon is csökkenhet az adósságszolgálatnak a költsége. Nyilván a régebben kibocsátott állampapíroknak a költsége, azok ott maradnak a rendszerbe, de a belépő újak, az új kibocsátások már alacsonyabb kamat mellett azért segíthetik egy kicsikét kikönnyíteni a költségvetésnek ennek az oldalát. Ez egy lassú folyamat, tehát azért itt nem úgy kell gondolkozni, hogy egyik például a másikra fogunk óriásit spórolni. Hát tetszik, nem tetszik, most nagyjából valahol a bruttó hazai termék olyan 4,5%-a körül lehet, talán akár annál egy kicsit több is a kamat kiadás.
Ez nem kevés.
Ez nagyon sok.
Igen.
Ez nagyon sok, de ez szépen a következő években majd le fog csorogni valahol 3% környékére, de csodák nincsenek, tehát ugye 10-20 éves papírokat nem lehet pikpak eltüntetni a rendszerből, tehát ez szépen lassan fog lecsorogni, és csak hogy lássuk az összefüggést. Miért fontos például a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az, hogy ez lejjebb jöjjön? Nem csak azért, mert szebben néz ki, hogyha mondjuk hármassal kezdődik, hanem azért, mert azt mondta Nagy Márton miniszter, hogy igazándiból ő nullás elsődleges egyenleget akar tartani, mi azt jelenti, hogy a kamat kiadások nélkül számított költségvetési egyenleget akarja balanszban tartani. Vagyis, megfordítva a gondolatot, minél többet tudunk spórolni esetleg a kamat kiadásokon, azt vissza akarja forgatni a Nemzetgazdasági Minisztérium a gazdaság élénkítésébe. Körül kössünk még egy pontot, hát nyilván a 26-os országgyűlési választások előtt azért minden tized GDP-nyi mozgástér a költségvetésben jól tud jönni, hogyha esetleg különböző élénkítő programokat akarnának kifejezetni, hogy lehetőség szerint ne álljon fejre a költségvetés ennél is jobban. Úgyhogy azért itt van a kutya elásva, pestélyesen szólva. Ezért szeretne mindenki kormányzati körökben ugye igazándiból kamatkiadásokat csökkenteni, mert az nyithatja meg, igen, a mozgásteret a további gazdaság élénkítésre.
Világos. Szép a te mesterséged, Virovácz Péter, köszönjük szépen az információt, csomagot, további szép
folytatjuk,
napot kívánok.
Köszi, szia.
Szép napot, sziasztok.
Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Igen, lassan vége a nyárnak, de még mindig vannak fesztiválok, többek között egy olyan is, ami hát nem négy kézláb, de négy lábon.
Hát attól függ, hogy mennyire éled vele magad a fesztivál hangulatával.
Igen, ez a Dogs Fesztivál, erről fogunk beszélgetni Ciglár Gáborral, az Indamédia vezérigazgatójával, a Dogs Fesztivál és konferencia főszervezőjével. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Neked is van kutyád?
Igen, félbe vallom be, hogy van, és annak idején nem álltunk meg időbe két kutyánál, mi tenyésztéssel is foglalkozunk, és 10 fölötti kutyánk
az
van.
És milyen?
Jack Russell-eket és Bernie Pastorokat tenyésztem.
Hát Jack Russellből 10, hát az energiabomba mindegyik, külön-külön, és nem, hogy mit művelnek ők 10?
Hát azt gondolom, hogy a jelzett időkeret erre kevés. Mindesetre nagyon nagy figyelmet igényelnek, kifejezetten aktív kutyákról van szó.
Honnan
nagyon
jött az ötlet, hogy
10 kutyás,
kutyás
és igen, az 5 macskás beszélget.
És ennek össze kéne járnotok, hogy igen, akkor eldőljön ez az örök vita, hogy kutyás vagy macskás. No, honnan jött az ötlete, hogy csináltok egy kutyás fesztivált?
Rengeteget foglalkozunk a kutyákkal, ugye nekünk ez az életünk része, ez a hobbink. És azt láttuk, hogy a magyar kutyatartási kultúra területén van még mit tenni, rengeteg tudásunk volt, amit szerettünk volna átadni, meg még több tudást szerezni mi magunk is. Ezért indítottunk egy kutyás magazint, korábban az azénkutyám.hu-t, és ahogy ez fejlődött, több százezeres havonta, akár milliós olvasóközönség jött össze, úgy kialakult egy igény a fesztivál, közös találkozás, konferencia formára is.
Ez utóbbi különösen érdekes, mert ugye a fesztivált úgy gondoljuk, hogy népszerű magyar zenekarok megjelennek, különböző társadalmi csoportok szintén megjelennek, akik vagy a művészet, vagy a kultúra bármely területe iránt érdeklődnek, ezen esetben a kutyákkal. Buliznak egy jót, megisznak egy-két innivalót, esznek egy kis hotdogot, kutyák barátkoznak, labdáznak, játszanak, stb. Majd mindenki hazamegy. De itt van egy konferencia is. Ez meg egy kicsit így azért növeli a rendezvény súlyát, mert ez egy kicsit ilyen komolyját teszi ezt a dolgot.
Igen, igyekszünk minden célcsoportot megszólítani. Egyrészt lakossági színpad, kutyaválasztó, kutyasportválasztó ring, rengeteg állatorvosi sátor, állatorvosi tanácsadás is lesz lakossági résztvevőknek, illetve profi kutyásoknak, tenyésztőknek, állatorvosoknak, etológusoknak, kiképzőknek. Van egy szakmai konferencia is, amit már a tavalyi évben is megrendeztünk, és itt az a cél, hogy a munkájukhoz, tevékenységükhez szükséges szakmai ismereteket bővítsük. Olyan előadókkal fogunk az idejébe is találkozni, mint Csányi Vilmos, hát etológus.
Ő mindent visz.
Magyar Tudományos Igen. Akadémia rendes tagja, etológus, biológus, biokémikus.
És nagy kutyás.
Rengeteg könyvnek
Igen. A kutyák szőrös gyerekek, imádtam.
Így. Dedikálás is lesz utána, nem a konferencia
teretnél. Az a baj, nekem e-bookban van, hogy egyébként gondoltam.
Hát majd a mindegy, tabletre.
Firkálja össze az e-bookomat, nekem akkor is imádom, tényleg.
Ezen kívül egyébként állatorvosi előadók rengetegen lesznek. Itt talán dr. Biksi Otiliát lehet említeni, aki a fizioterápiának a legújabb módszertanairól, vívmányairól fog beszélni, de lesz dr. Király Pétertől fogászati előadás.
Ezek az előadások kinológusoknak szólnak, vagy átlag embereknek is?
Úgy fogalmaznék, hogy a konferencia előadásai azok profi kutyásoknak szólnak.
Akkor mi az a profi kutyás? Mert ezt már másodszor használod.
Ami lehet tenyésztő, lehet állatorvos, lehet kutya kiképző, lehet kinológus, lehetnek olyan emberek, aki egyszerűen csak nagyon szeret ezzel a területtel foglalkozni, és szeretne sokkal jobban érteni hozzá, jobban nevelni, tartani a kutyáját, vagy fölkészülni valami jövőbeli kutyás feladatra.
Uh-huh. Hány emberre számítotok már, mint hány vendégre, résztvevőre?
A tavalyi évben 140 résztvevőnk volt a konferencián, szeretnénk az idén is egy hasonló számot elérni. Magán a fesztiválon, a Városligeti Nagyréten, ott pedig ilyen 3-5 ezer emberre számítunk rá, és ugye szeptember 7-e lesz.
Uh-huh. Aki a fesztiválra látogatott, mit tud csinálni? Viheti gondolom a kutyáját is, hogyha megfelelően szocializált.
Természetesen hozhatja a kutyáját, ugye a Városliget az eleve egy kutyabarát hely. A kutyaválasztással, kutyasport választással, különböző kutyás felvonulások lesznek, fajta felvonulások lesznek egyébként. Berni Pásztor, Vizsla, Tacskó, egyéb fajták, de lesz őszfajtás kutyás felvonulás is a nap végén. Nagyon-nagyon látványos programok, kvízek, gyermekprogramok, gyermekfoglalkozás, tehát egy igazi családi
trükkiskola, ahogy olvasom, igen.
Mindenre megtanítanak. Tehát, hogyha az agility érdekel, hogyha a dogdancing érdekel, ha kutyás trükkök érdekelnek, akárha kiállítási felvezetés, sőt, egy junior handling, egy kiállítási felvezető versenyt is szervezünk, és meg lehet tekinteni, hogy a gyerekek fogják bemutatni, hogy kell bánni a kiállítási ringbe a kutyákkal, hogy kell bemutatni őket. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, színes program
lesz. Ilyen munkakutyák megjelennek? Vakvezetők?
Lesznek munkakutyák, mentőkutyák tartanak bemutatót, bombakereső kutyák fognak tartani bemutatót. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének.
Ez nagyon színesnek ígérkezik. Igen, és ugye ingyenes, tehát hogyha valaki csak arra sétál, akkor is érdemes.
Igen, a rendezvény ingyenes, regisztráció köteles. Aha. Vannak olyan részei, hogyha magára konferenciára mész, akkor természetesen annak van egy költsége, egy díja. hogyha olyan lakossági előadásra mész, annak van egy alacsonyabb költsége, de maga a rendezvény egészén, az események többségén való részvétel az ingyenes, nagyon-nagyon sok embert várunk. Itt fontos még elmondani azt, hogy beszéltünk a különböző fajta kutyákról, meg általánosabb a kutyákról is, de több egyesület is kint lesz, akár a Noé Állat Otthon alapítvány, akár a Rex, akár a Vigyél Haza alapítvány, tehát én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a megfelelő szakembert, aki tud segíteni válaszolni a kérdéseire, és az érdeklődési körének megfelelő fajta kutyákat, vagy típusú kutyákat is meg tudja találni a rendezvényen.
Utolsó kérdés, ki szedi össze a kutyagumit?
Lesznek,
ez most nagyon viccesnek tűnik, de mi tapasztalataink szerint, mikor kutyás témák kerülnek szóba, a kutyások és nem kutyások között ez az első és legfontosabb törés.
Muszáj egyszerűen összeszedni, külön higiéniai pontok lesznek egyébként az esemény helyszínén. Ezek alapból is vannak a Városligetben, most sokkal több lesz. Uh-huh. Ezekről gondoskodunk, természetesen folyamatos edukáció és felszólítások is lesznek ebbe a témába.
És abban lehet bízni azért, aki ide látogat, és ennyit törődik a témával, azért az már egy szűrtebb csoport, és valószínűleg neki ez nem újdonság lesz, hogy összekezzen.
Bízunk benne, de azért a saját stábunk is rajta lesz ezen a témán. A saját közreműködőink, a 20 munkatársunk és kb. 60 önkéntes lesz kint a különböző technikai szolgáltatók meg részvevő szakembereken kívül, tehát több száz szakember lesz a helyszínen.
Mindez jövő egy szombaton, szeptember 7-én.
Szeptember 7-én szombaton, Városligeti Nagyrét.
Oké, szuper, hát sok sikert a rendezéshez, lebonyolításhoz.
Köszönöm szépen, ha tudtok, gyertek ki.
Üdvözöljük, köszönjük szépen. Ziegler Gábor volt a vendégünk, az Indamédia vezérigazgatója, a DOX Fesztivál és konferencia főszervezője. Most...
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli.
Igen, tanult kollégám már átevezett volna. Schmidt-Andi jön a hírekkel, igen, és utána jövünk vissza természetesen változatosabbnál változatosabb programokkal. Például feltaláló olimpikonokról fogunk majd beszélgetni nem is oly soká. Érdemes kitartani mellettünk s velünk.